Sok feladatuk van az örökösöknek az örökhagyó halála utána. Legfontosabbakról beszélgettem a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével, Tóth Ádámmal.
Az örökhagyó halála számos kötelezettséget ró az örökösre. Az első ilyen kötelezettség az, hogy el kell temettetnie az örökhagyót. Bármilyen furcsa hangzik, ez a polgári törvénykönyvből levezethető, hogy ez kötelessége az örökösnek, hogy eltemettesse.
Az összes örökösnek? Egy örökösnek?
Alapvetően az örökösök közösségének kötelessége, akik egyetemlegesen felelnek ezért, de az örök részük arányában áll fenn a felelősség.
Az egyetemlegesség itt köznyelven azt jelenti, hogy nem lehet arra várni, hogy majd a másik, és
nem lehet erre várni, akkor eltemeti az önkormányzat köztemetéssel. Most elég sok a köztemetés, hiszen rendkívül drágák koporsós temetések. Köztemetésnek a költségét azt hagyatéki hitelezőként fogja hagyatékkal szemben temettető önkormányzat érvényesíteni. Na most, mikor megkaptuk a hírt, azt kell tudnunk, hogy először is a lakásba célszerű a többi örökös társal együtt bemenni, hogy senkit ne érjen az a vád, hogy onnan elemelt valami.
Szervezés kérdése.
Ez így van, szervezés kérdése, de hát lezárható a lakás addig is, és hogyha az örökhagyó otthon halt meg, akkor amikor elvitték, hogyha az örökhagyó kórházban halt meg, akkor meg hát nyilván lezárható. Célszerű megbeszélni azt, hogy milyen költségeket fordítunk a temetésre, azt tudni kell, hogy a pénzintézetek a temetési költséget azt az eltemettetőnek általában az örökhagyó számlájáról kifizeti, ha van rajta annyi pénz. Másrészt át kell néznünk azt, ez egy szomorú kötelesség és egy elég nyomasztó dolog, hogy mi tartozik a hagyatékhoz, hiszen egyikünk sem kutat a szüleinek a fiókjaiban, és hát egy borzalmas dolog, de tudnunk kell, hogy mi tartozik a hagyatékhoz.
De honnan?
Be kell menni a lakásba együtt, és meg kell nézni a fiókokba, meg kell nézni, hogy mennyi ékszer van ott, hogy mennyi készpénz maradt ott. Hiszen ettől kezdve az örökös felelőssége a közüzemi számláknak a megfizetése, és ezt már hagyatéki teherként nem lehet érvényesíteni. Ezt mi, mint örökösök kell, hogy megfizessük ettől.
Szintén egyetemlegesen.
Egyetemlegesen, így van. Az örökhagyó halála után készül egy halott vizsgálati jegyzőkönyv, ezt juttatják el az utolsó belföldi lakhely szerinti önkormányzathoz. Az önkormányzat a halott vizsgálati jegyzőkönyvben megjelölt hozzátartozót fogja idézni, általában 2-6 héten belül, hogy hagyatéki leltárt vegyen fel. A hagyatéki leltárban szerepelnek az örökhagyó adatai, az örökös adatai. Az a tény, hogy volt-e végrendelete az örökhagyónak, tehát ezzel tisztában kell lennünk, hogyha ott van az éjjeli szekrény felső fiókjában a végrendelet, akkor azt valakinek meg kell őriznie, és ezt be kell vinnie az önkormányzathoz. Nem kell bevinnünk tulajdoni lapot, mert ezt ingyenesen le tud kérni az önkormányzat a hagyatéki ügyhöz, és jogszabály ki is mondja, hogy ilyenkor a tulajdoni lap ingyenes. De tudnunk kell azt, hogy milyen számlái voltak az örökhagyónak, ezeknek mi volt a számlaszáma, és hát lehetnek úgynevezett regisztrált vagyontárgyak, személygépkocsi, védett festmény vagy védett műtárgya. Itt a tulajdonátszállás az bár a hagyatékátadó végzéssel megtörténik, de az új tulajdonos azt regisztrálni kell a védett műtárgyak jegyzékébe.
De az új tulajdonos személye az mikor derül ki?
A hagyatékátadó végzéssel. A hagyatékátadó végzés birtokában lehetséges, ez az a hatósági igazolás, ami a tulajdonszerzés az örökhagyó halálára visszamenőleg igazolja. Lehet ilyen például szerzői jog, lehet értékpapír vagy részvény, tehát nagyon sok minden lehet, tehát kell egy listát csinálnunk arról, hogy mi a hagyaték. Célszerűnek tartom, hogyha addig nem beszéltünk erről, hogy a potenciális örökösök, egy örökhagyó gyermekei, unokái, stb. Leülnek egymással, és megbeszélik azt, hogy hogyan kívánnak örökölni. Itt számtalan szempont szóba jöhet. Ugye, hogyha valakinek gyermekei vannak, azok fejenként egyenlő arányban örökölnek, de igenis figyelembe kell venni azt, hogyha az örökhagyó már életében juttatott ingyenesen az egyik gyermeknek, mert úgy igazságos, hogy akkor az ő örök része annyival csökkenjen, mint amennyit kapott már életében.
Tett már neki mondjuk egy lakást életében?
Így van. Akkor azt adott milyen esetben ő azt mondja, hogy nem kívánok örökölni, és a többi testvéreim kapják meg az örök részemet.
De ezt hogy lehet kiszámolni? Vett neki egy lakást, amelynek az értékét senki nem tudja pontosan megmondani, mert most éppen válság van, ezek lefele mennek, de lehet, hogy jövőre meg kivirágzik a piac, és akkor borzasztó értékes lesz. De az is lehet, hogy jövőre kell födémet cserélni, amit még most nem is tud.
A helyzet az, hogy a halál pillanatában becsülhető értéket kell figyelembe vennünk. Nem az ajándékozás pillanatában, nem a halál pillanatában. Ebből természetesen le kell vonni azokat a beruházásokat, amiket már a tulajdonos a saját pénzén valósított meg az ingatlanban. Hát például kapott egy ferencvárosi volt bérlakás nagyon rossz állapotban, és addig gyűjtött, hitelt vett fel, elzálogosította, amíg egy nagyon szép, teljesen cserélt, strangú, feste, cirkofűtésre átalakított lakás lett belőle. Nyilván ezt nem lehet figyelembe venni.
Jó, de ha szerencséje van, akkor úgy csináltam, mint nagyon kevesen, mindent számlára. Nem így szoktuk csinálni.
Hát úgyhogy igen.
Hasraütésre fogjuk igen bemondani, hogy ez mennyibe került, mert ha nem számlára csináltuk, akkor feléről kezdődik az alkú.
Ez így van. De hát én azt hiszem, hogy itt egyfajta belátási képességnek kell lenni. Tehát annak, akit megajándékoztak, annak figyelembe kell venni azt, hogy igazságtalan lenne, hogyha ő ugyanúgy örökölne, mint a többi testvér, és a testvéreknek pedig jó indulattal és szeretettel figyelembe kell venniük azt, hogy milyen beruházásai voltak a tulajdonosnak az adott ingatlanban. Tehát célszerű megegyeznünk az öröklési rendről. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ők olyan a gazdasági helyzetük, hogy nem akarnak örökölni, mert a hitelezőik azonnal lecsapnak az örökölt vagyonra, és ők rögtön visszautasítják a hagyatékot, és akkor ez az ő gyerekeikre száll közvetlenül.
Rájuk a hitelezők pedig már nem csapatnak.
Rájuk már nem csapatnak le. Tehát azért mondom, hogy célszerű egy családon belüli egyességet létrehozni, és amikor ez a hagyatéki leltár megérkezik a közjegyzőhöz, és a közjegyző tárgyalása idézi őket, akkor ott előadni azt, hogy miben egyeztek meg. Nagyon sokszor fordul elő, hogy a hagyatéki tárgyaláson derül ki, hogy az egyik testvér azt gondolta, hogy A variáció legyen, a másik testvér azt gondolta, hogy B variáció legyen, és végül is nem sikerült egyességet létrehozni közöttük. Mindenki rosszul járt, mert egyesség hiányában a közjegyző nem tud más csinálni, mint a törvényes öröklés rendje szerint átadni a hagyatékot.
De a közjegyző próbálkozik? Elmagyarázza nekik, hogyha volna egyesség.
Akár időt is ad nekik.
És az egyességnek az elveit azt a közjegyző elmagyarázhatja?
A lehetőségeket felvázolja, és ezen kereteken belül kell létrehozniuk egy egyességet. Tehát alapvetően arra kell készülnünk, hogy családon belüli leltárt kell csinálnunk. Arra kell készülnünk, hogy körülbelül a haláleset után egy hónappal az önkormányzathoz fognak idézni minket. Amikor oda elmegyünk, minden szükséges iratot magunkkal kell vinni, a tulajdoni lapot kivéve, és közjegyzőnél kitűzendő hagyatéki tárgyalásig a családon belül meg kell egyeznünk arról, hogy mi hogyan rendelkezünk a hagyaték felosztása tekintetében. Elmondom, milyen variációk lehetségesek. Lehetséges az, hogy a törvényes öröklés rendje legyen az irányadó. Lehetséges az, hogyha az örökhagyó írt végrendeletet, vagy volt már egy korábbi családon belüli megegyezés, akár többféle okirattal, az a megoldás érvényesüljön. Lehetséges az, hogy a hagyatékban való részesedés aránya tekintetében úgynevezett osztályos egyességet fogunk kötni egymással, tehát bár 50-50 százalékban örökölnénk a testvéremmel, de úgy döntünk, hogy én csak 20-at örökölök, ő pedig 80 százalékot fog örökölni, és ennek megvan az oka, mert nekem mondjuk vettek egy autót vagy egy lakást, és lehetséges az, hogy az egyik fél azt mondja, hogy ő egyáltalán nem kíván örökölni, és az örök részét örökös társának juttatja. Hozzáteszem, és ezt tudnunk kell, csak az örökös társunknak tudjuk juttatni.
Nem rendelkezünk szabadon.
Nem rendelkezünk szabadon. Itt,
amikor a közjegyzőhöz megyünk, akkor a távol lévő rokon egyességi akaratát be kell valahogy szereznünk, mert ugye őt nem lehet idézni, mert mondjuk Brazíliában.
Ez egy nagyon gyakori eset. Ilyen esetben egy egyértelmű nyilatkozatot kell tennie annak, aki nem kíván örökölni, hogy egyrészt nem kíván örökölni, másrészt kinek juttatja az örök részét. Ha ezt nem nevezi meg, akkor nem lehet figyelembe venni a nyilatkozatát.
Az például nem egy egyértelmű nyilatkozat, hogy legyen minden úgy, ahogy a Pista meg a Mancika akarja.
Tehát itt egy egyességi akaratnak kell megjelennie. Azt megteheti viszont, hogy nem kívánok örökölni, de meghatalmazom XY-n, hogy helyettem és nevemben megállapodjon. Külföldön kiállított okiratok hoz kapcsolódva azért azt el kell mondanom, hogy ezeknél az okiratoknál bizonyos fokozott alakiságra van szükség. Még az Európai Unión belül is csak néhány olyan ország van, ahol, hogyha én aláírok egy ilyen nyilatkozatot, akkor elég egy közjegyző előtt tanúsítatnom azt. Föld államainak többségénél úgynevezett aposztíra van szükség. Mit jelent ez az aposztí? Ez egy magyar öröklési gyakorlatban igen gyakran előforduló Kanada. Kanadában nyilatkozatot a magyar konzulnak, vagy címzetes, vagy tiszteletbeli konzulnak kell hitelesítenie.
A hitelesítés az azt jelenti, hogy ő ellenőrzi, hogy ki írta ott
hogy alá. Hogy ki írta alá, és azt tanúsítja, hogy az adott személy előtte írta alá.
És
szabadon.
Az, aki, és szabadon.
Így van.
A Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, Tóth Ádámot hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Kálló Izabella nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.